Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Nem mentünk haza az Ács kollégával, csak kicsit snúrroztunk.
Mit csináltunk?
Éjszaka snúrroztunk. Az valami kártyajáték, nem tudom miért, nem tudok snúrrozni.
Aha,
jó hangzik. Úgyhogy itt vagyunk, nyomjuk tovább a műsort, mint ami se történt volna. Így az éjszaka, remélem mindenkinek egészségesen és jó. Tehát az éjszakai nyugodalma ugyanis mikrobiomunk állapotához dr. Schwab szerint az okszerű és nagyon mély pihenés nagyon fontos. Úgyhogy aki egynél vagy kettőnél többször fel kell éjjel, az nem alszik jól. De erről már beszéltünk egy csomót a műsorban is, úgyhogy erre figyeljünk oda különösen, mert nem érjük utol a GDP-t. Ja, de ez még nem a vége, ez a kezdete a Millás reggelének a Rádió Café 98.0-án. Ács a Gaben Gáborral.
És Mihálovics Mackó Andrással, de hát arról nem tehetsz, hogy te felébredsz többször, vagy
én
mit
nem,
tudsz
te, én most jól aludtam.
Ja, jó. Igen. Okay. Egy hallgató egyből érzékeli is, hogy a váltóhatóság gyönyörködtet írja ő, ugye? Vagy valami ilyesmi. Igen.
Tegnap Ács Mihálovics vezette a műsort, ma viszont az Ács Mihálovics szól. Így van.
Nem, mert tegnap Ács Mihálovics, ma viszont Mihálovics Ács, tehát azért csak tegyük helyre a dolgokat. Nem most mindegy, és természetesen nem ugyanaz.
A hallgató hallgatta a Quick Reportot. Mi lesz akkor, ha az EU-ban is bevezetnek egy ezzel természetesen nem kompatibilis rendszert? Természetesen mindenki külföldi és magyar szívni fog. De miért vezetnének be? Egy egységes európai fizetési rendszer? Tehát ennél azért messzebb, vagy ettől azért nagyon messze vagyunk szerintem, hogy a Quickhez hasonló egységes uniós bankokon és kártyatársaságokon átívelő valamit kitaláljanak. Úgyhogy efelől nyugodtan alhat a hallgató, de ne aludjon, mert 6 óra 32 perc van, 2025. február 13-a, úgyhogy ki az ágyból lustasságok, mert itt van D-kartárs, aki mínusz egy és picit havas jó reggelt kíván. Este szinte az ablakban aludt el a M-kartárs, úgy várta a beígért havazás, szomorú lesz, hogy csak ennyi esett. Útinfo 25 perc, 43 másodperc erősödő forgalom mellett.
Na, hát ez egy fél perc javulás tegnaphoz képest. Jaj, de ez mindenkinek megvolt meg. Na, szerintem a gyerekeinél is végignézte a hóvárás, nem? Ez szerintem olyan csodálatos. Szinte mindig pofára esünk belőle, tehát az a ritkább ma már, hogy tényleg megvalósul az, hogy még valami maradjon is belőle, vagy hogy valami értékelhető hóesést lássunk, de
jó héten megyek kempingezni, úgyhogy az időjárás legyen kedves, döntse el. Két
most
verzió
nem
van, vagy legyen kopogós hideg, vagy legyen 17 fok, a kettő közötti átmenet, amikor valami esik is, és nincs is olyan nagyon hideg, na az az igazi szívás. Akkor sár van, nyírkosság van, és mellette hideg, az próbára teszi az emberi szervezetet rendesen, hiába.
Hát ezért mentek, nem? Hogy próbára legyetek téve.
Igen, de az nem komfortos semmilyen. Te még a kopogós hideg is komfortosabb, mint ez.
De ki beszél itt komfortosságról? Tehát mi lehet komfortos, hát ha az ember elmegy télen kempingezni az erdő közepére. Igen. Bocsánat, a kempingezni, ez talán nem
tudom,
megfelelő
én hívom így, mert nem kívánok hosszas magyarázkodásba kezdeni azoknál, akik nem tudják, hogy ez a kempingezés, ez teljesen másról szól, mint kempingezés. A fehér embernek, ha ezt elmondott, hogy kempingezni megyek, akkor szörnyűködik, meg tudjuk beszélni, és kész, és nem kell utána még plusz fölösleges magyarázatokat adni arra, hogy de hát nem használunk csak 17. század végi cuccokat, meg ilyeneket.
Figyelj, szerintem nem panaszkodhatok, mert vaskos mínuszokkal fogtok indulni, tehát ott nagyon azért jó. Egy
mínusz 18-at mondanak.
Mínusz 10 is bőven lehet. 18, hát az talán kicsit
bakonyba,
sok, de...
Bakonyban mínusz 18.
Aha, jó, hát akkor azt mondom, a végére majd megenyhül, de szerintem...
Figyelj, én egyszer voltam mínusz 15 fokban ilyen körülmények között, egymást néztük a tábortűz körül, és ez most mindenféle romantikus felhang nélkül. A tábortűz 5 centiméteres körzetében melegített, olyan hideg volt.
Amikor megérkeztünk a hajóhoz múlt héten, fönn messze északon, Norvégiában mínusz 26
na, az
fogadott.
Is
az tényleg olyan, hogy a körülbelül 2 perc, amit kint eltöltöttél, mindened, de hogy a lábad, oké, hát nem voltál tripla az okniban nyilván arra, de hogy elképesztő módon át tudsz fagyni, meg hát ahogy ott az emberek öltöznek meg, hogy kinéznek, tehát azért az sok mindent elárul, viszont az is sok mindent elárul, az meg már a mai klímaváltozós időkről, hogy körülbelül 2 nap alatt, és messze-messze éjszakon is vaskos pluszok voltak, és milyen veszélyezés volt, miután a viharok voltak? Hát lavina veszély, mert nagyon-nagyon gyorsan és hirtelen olvadt, úgyhogy ezen küzdöttek, illetve készültek. De azért a mínusz 26, az tényleg az nagyon kemény tud lenni.
Igen. No, a következő a tudnivaló még, drága barátaim, hogy 13-a van csütörtök, és Ella Linda napja, úgyhogy köszöntjük e két szép név viselőit, és nem mellesleg Faunus ünnep is van, a rómaiak, az remélem tudják, hogy miről van szó. Egyébként Pánról van szó, én mivel... talán több kiskorú is hallgat bennünket, nem fejteném ki a pán kultuszt minden részletében. A lényeg az, hogy hát elég duhaj képzőművészeti alkotásokon lehet őt látni, úgyhogy eredetileg Arkádia istene volt, aztán innen került a egész Görögországba, és úgy tartják, hogy a perzsa háború idején ő segítette a görögöket például a maratoni csatában, és ezért terjedt el. Úgyhogy a művészetben kimondottan a görögök csúnyának ábrázolták, kecskelábai vannak, a rómaiak idealizálták, teljesen ember alakulnak, csak a szarvak árulják el, hogy Pánról van szó, és... hát a keresztények meg sátánként tekintettek rá, mert hát még egyszer mondom, elég sikamlós ábrázolások maradtak fent. Például ő is egy kecske, meg ilyenek. Uh-huh. Na, menjünk tovább. A rádió világnapja is van. Ha ezt előbb tudom, akkor egy kicsit visszafogottabban jelentkezünk be. Mégis magunkat ünnepeljük, akkor valami...
Akkor tartsuk be kivételesen a írott és íratlan szabályokat, úgy érted?
Igen.
Hát az hány percig menne nekünk, hogyha nagyon rákészülnénk?
Café Rádió Budapest. Pontos időjelzést mondunk. 6:37.
Ezzel már túlléptünk.
Köszönti a hallgatókat a mikrofonnál Tóth Péter Sándor. Ez nincs meg, ez a guvát is?
De.
Na, ez abban van. Nekem ez a rádiózás. Aztán véget ért a Budapest ostroma, ez is egy emléknap, Budapest felszabadulása, és hát ez sem volt, ez egy nagyon komoly fellélegzés volt, mert hogy az ostrom során meghalt, vagy fogságba esett a 79 ezeres védősereg, rajtuk kívül körülbelül 50-100 ezer civil személyt el is hurcoltak még az oroszok, úgyhogy van mire visszagondolni, és van mint szomorkodni.
És hányan gyilkoltak meg? Ugye az is, tehát itt azért nagyon... szomorú pontja ez a magyar történelemnek. Ungvári Krisztián cikkét ajánlom a Telexen egyébként. Ez most... az eddig sokat foglalkozik ő ezzel, és könyvet is írt, elég sokat publikált, tényleg érdemes elolvasni. ezeket. Ez most talán a legdöbbenetesebb, ahol egész egyszerűen hétköznapi embereknek a naplóbejegyzései, élményei alapján szedi össze, hogy ők mind mentek keresztül ezekben a napokban.
És milyen szemtelenül írnak ezekről a...
Igen.
Tehát vannak ott olyan erős mondatok, hogy én totál kikészültem tőle, és ilyen szemtelenül, mint egy ilyen nyári élményeim fogalmazást
ír. Amikor egy mondaton belül lövik agyon az apádat és a testvéredet, és az egész egy... és mond, és akkor látszik, hogy már mindent átélt, és már igazából semmit ben sem bízik, és döbbenetes. És ez mind csak az oroszok voltak, mert úgy gondolták, hogy vannak ott németek, és válogatás nélkül ölték a civileket, és persze, hogy korábban a németeknél is voltak, de szóval volt itt minden, szóval elképesztő, és kicsit elég csőlátásúan értékelik sokan az eseményeket a mai napig, hogy érdemes tisztában lenni a történelmi tényekkel. Igen. Egészen pontosan.
És hogyha a másik oldalt is nézzük, mert a másik oldalon sem grál lovagok vívták a második világháborút, 1945-ben a brit és az amerikai légierő porrá bombázta Dresdát, a menekültekkel zsúfolt védtelen várost, a központja teljesen megsemmisült, foszforos bombákkal tűzvészt idéztek elő, és a becslések szerint, tehát figyelem, a becslések szerint 80 és 250 ezer áldozatot szedett ez a hadművelet, aminek állítólag, bár ezen vitatkoznak a történészek, értelmesen volt hadászati szempontból, csak oda csaptak nekik Dresdában. Aztán egy kicsit vidámabb 1948-as dátum, de maradjunk február 13-ánál, a magyar kormányzat megalapítja a Kossuth díjat a kiemelkedő kulturális és művészeti teljesítmények elismerésére. Az első, első ilyen díjátadó 1948. március 15-én volt. Na, írja a hallgató minékünk, hogy a szülinaposok között köszöntsük egy család legifjabb tagját, Kristófot, aki ma 10 éves lett. Erre én bekezdek itt a Budapest ostromával, meg a dresdai terrorbombázással. Hát, kedves Kristóf, például képzeld el, hogy egy nagyon menő csávó született a te születésnapodon.
Több, kifejezetten sok menő csávó született.
Chuck Yeager, amerikai berepülőpilóta, nagyon tudott repülni Chuck, az első ember, aki átlépte a hangsebességet a repülőgépével. Például őre emlékezhetünk. Aztán itt van az én egyik kedvencem, Oliver Reed, a Gladiátor című filmben volt az utolsó szerepe Proximóként, de egyébként ahogy ő játszott a négy testőrben, nem játszik úgy senki soha többet. Úgyhogy ez az egyik, vagy még amit így kiemelném, és talán már Kristóf is hallotta, Robbie Williams zenészt, popénekest, őnek is ma van a születésnapja, csak ugye Robbie Williams 1974-ben született, és nem árt, hogyha tudjuk, hogy 1938-as Oliver Reed, Chuck Yeager pedig 1923-ban született, de mindannyian február 13-án, mint Kristóf.
Szerintem a menő arcokhoz sorolható, bár ugye talán furcsa, de szerintem nagyon fontos, amit ő csinált, és nagyra értékeltük Grécsi László tevékenységét. A nyelvész 32-ben született, és tavaly hunyt el. Kim Novák, amerikai színésznőt említsük meg, és hát a 80 éves Földes László hobó, mindenképpen emeljük ki, majd tőle idézünk is az aranyköpés rovatban. Egészen elképesztő, ahogy ma is tolja, koncertezik.
Lesz
ír,
is szülinapi minden... koncertje, láttam a plakátot.
Igen, az is tavaly a, hát minden egy idők egyik legjobb albumát játszották újra, egy nagy
nincs tőlük. A vadászatról nincs semmi. Szülinapja, hát a... szép kerek szülinapja van.
Hát a Mesél az erdő, de azt tavaly nem szerették a hallgatók, aztán gondoltam, most akkor nem veszem elő, de inkább idézünk, inkább idézünk most tőle. Szóval boldog születésnapot, és még hosszú-hosszú sikeres alkotói tevékenységet igen kívánunk hobónak is, és hát Peter Gabriel természetesen, aki kerek 5 évvel fiatalabb, tehát ezen a napon született, vagyis 75. születésnapját ünnepli a kiváló angol zenész, és hát Pierluigi Collina
a neve, szigorú tekintető, tarkopasz futballbíró.
Aki amellett, hogy a bírókhoz való hozzáállás, hát ezt tegnap is tapasztaltam, tehát amikor nem tudom, a szurkolók nagy része más meccset nézett, mint én, amikor mindenki ki van borulva, holott igazából egy-kettő vitatható ítéletet láttam én, például a Liverpool meccsén, szóval a egyik legutáltabb szakma szerintem, meg hát a legtöbb fekália hullik rájuk. Kapta ezt Collina is, de valahol mégis a fizimiskája meg a nézése a szigora miatt valahogy olyan jó pofa figura volt, hogy azért talán pont emiatt emelkedhetett ki, de őt valahogy sokkal többen kedvelték. Meg a mai napig egyébként ő dolgozik a nem tudom milyen bírói bizottságokban. Szóval a kiváló játékvezető, pedig egy újabb 10 évvel később, 60-ban született, ami azt jelenti, hogy már 60 éves, de ezek szerint, és bőven 50 fölött még tolta keményen, mielőtt visszavonult, vagy jól emlik, akkor nem is olyan régen láttuk őt még meccsekerzeti. Nagyjából 10 éve lehetett, hogy ő visszavonult. Na, azt mondja, hogy mit akartunk? 2017-ben írja Redus, 2017-ben volt a mínusz 17 fok, akkor fagyott be a Balaton. Szerintem egyébként utoljára akkor fagyott be. Nekem különösen emlékezetes, mert hogy csináltunk egy hát, talán nem volt legális, az akkor sem tudtuk pontosan, bár próbáltak utána nézni, egy Balaton átfutás, de magánban, tehát ott, ahol senki nincsen, ahol csak mi voltunk meg a jég, és hát egészen elképesztően izgalmas volt, és azért emlékezetes még, mert a legvégén már nagyjából láttuk a partot, és már közel voltunk a déli parthoz, majdnem átértünk. Azt hiszem csopakról futottunk Zamárdiba át a jégen, és ott volt az, hogy az utolsó viszonylag közel a parthoz ilyen nagyon extrém jégpiramisos, de mégis csúszós volt a terep, és akkor ott értettem meg, hogy hát azért ez itt egyesés is nagyon komoly sérüléseket tud okozni, bármilyen szöges cipő, vagy bármit veszel föl, meg próbálsz odafigyelni, azért ez eléggé egy extrém sport. De annak idején olvastam még gyerekkoromban egy jégtúráról egy leírást, és akkor az azóta bennem volt. De ők sátorral mentek, és a tó közepén sátoroztak, gyakorlatilag akkor majdnem minden évben meg lehetett csinálni, mert befagyott a Balaton.
Én a 80-as évek végén...
Nem bántam meg, hogy megcsináltuk, de azért lehet valószínűleg másodszor már meggondolom, és senkit nem is bíztatnék rá, hogy ha majd egyszer ismét befagy a Balaton, akkor ilyen formában, egy szál futócipőben.
Én a 80-as évek végén kérlek az akkori csajomtól korcsolyával jártam a Velencei tó jegén Velencéről Agárdra. Az is kalandos volt. De ugye gyorsabban azért értem, mint a vonat.
De legalább, ha túlparton lett volna, akkor érteném. De hát így sétálhattál volna a parton is, mind a kettő a déli parton.
Az nem olyan gyorsan halad.
Hát kimondottan a sebesség miatt? Az
hát
volt
igen.
A... Hát meg mondjuk menő egyébként, meg tök jó
haza,
tényleg.
Érted.
Aha. Tök jó egyébként. Utolsó fakutyázáson Velencei tó, az is szerintem akkor volt most már. Turbók János üzemelteti még ott ezt a
fakutyázós? Látom a posztjait, de hogy meg van ilyen zsíros kenyér, meg buli, de szerintem ő is áldozatul esik a rendezvényeivel a klímaváltozásnak, mert hogy a Velencei tó se fagy be szerintem, úgyhogy
hát, a nyári rock strandjait
azok
meg azokat gondolom
a
tudja csinálni,
igen,
az
igen.
Még megy, aha. De hát ugye téren is csinált.
Az pop strand.
Agárdi pop strand. Aha. Ja, nem, a rock, az más a rock esemény, de ugyanott.
Igen.
Na jó, úgyhogy akkor születésnaposok közül Peter Gabriel következik most.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsdével kezdünk. 88.050 ponton fejezte be a tegnapi kereskedési napját a BUX. 38%-os plusszal. Hát itt volt minden, mint a bucsúba. A MOL 2960 forinton stagnált, a Richter eset 73%-ot 10.850 forintig, az OTP Telekom páros viszont erősödött, kicsikét az OTP 65%-ot 24.740 forintig, a Telekom meg 1.84%-ot 1.438 forintig ment fölfelé, úgyhogy ez volt a tőzsde, és a devizapiacon vizslatom, hogy éppen mi történik, egészen szépen csorog lefelé a forint árfolyama, még olyan hajnalban 402 forint fölött járt az árfolyam, most már 401 forint fölött van, 400 1 forint 30 fillér környéken, a dollár nemzeti fizetőeszközünkkel szemben pedig 384 forintot és 60 fillért ér.
A forint szépen visszapattan, mármint hogy az egy erősödés irányába, de 402 alatt járt tegnap reggel is, amikor beszéltünk róla, és ezzel kötök át az amerikai tőzsdére, az ott érkezett vártnál szintén magasabb, a szintén egy nyilván magyar viszonylatban értendő. Szóval ez egy kicsit azért elvette a befektetők kedvét, ilyenkor dollár erősödéssel együtt mozogva a feltörekvő piacok gyengülése látszott, a kamat csökkentési várakozások ottani kiárazódása okozta végül is hasonlóan azt, mint a magyar inflációs adat, tehát a helyi deviza erősödését, és ez a feltörekvőkre rosszul hatott. Tehát az a forint, amely az idei évben lassan-lassan, nagyon lassan, de folyamatosan erősödik, de pontosan ugyanúgy, mint a régiós devizák szinte mindegyike, az egy időleges, hát ha azt mondanám, hogy pofont kapott, akkor ugyanazt mondaná, írnám, vagy ugyanazt tenném, mint amit az online média zuhanást emleget. Tehát igen, egy forintos, vagy talán egy forint fölötti elmozdulást annak szoktak nevezni. Szóval egy kicsit visszagyengült, de ez a hatás gyorsan elült, és onnantól kezdve ismét szépen lassan szánkázott lefelé, tehát az erősödés irányába, és most már látó távolságon belül van a 400-as határ. Nem hinném, hogy lenne bármi jelentősége ennek a számnak, hogyha kitart ez a várakozás, hogy közeledik a béke és a régiónak az átértékelése folytatódik, akkor simán alá menhet. Inkább az lesz az érdekes, hogy szakértők nyilatkozták, hogy 400 környékén még inkább az emberek átváltják az állampapírból kiszedett megtakarításokat, vagy több jöhet ki belőle, és többet devizásíthatnak, mert ez egy jó hosszabb vagy középtávon, ez egy jó átszálló vagy jó diverzifikáló pont a devizák felé, hogyha van egy ilyen külső
hatásra. Hát az a magyar költségvetésnek nagyon jó.
Igen, lesz. Igen, úgyhogy érdekes lesz, hogy 400-nál tényleg van-e egy ilyen hatás, hogyha a forint így visszaerősödött. Eddig inkább azt láttuk, hogy akkor szoktak átugrani devizálva, amikor megijednek, amikor éppen gyengül, tehát nem pont amikor ezzel ellentétes időleges hatás van. De mielőtt a Wall Streetre átérnék, egy kis kitérőjét vissza a magyar piachoz, mert szerintem érdemes időnként megemlíteni, hogy elmondjuk itt mi a blue chipeket, meg napról napra gondolkodunk, emelkedett 1%-ot, emelkedett 2%-t, de az ugye a háttérben, és ritkán beszélünk róluk, a második vonalban, sőt a harmadik vonalban közepes cégek, és még néhány kisebb is egészen elképesztő emelkedésben van, tehát a nagy profitokat ezekkel lehetett elérni, és amiért ezt most kiemelem, hogy az egyik legizgalmasabb részvény az maga a tőzsde volt az elmúlt időszakban. Gyakorlatilag a surranó pályán duplázta az árfolyamat. Tehát a budapesti értéktőzsde NRT papírja, amely a budapesti értéktőzsdén forog, ezzel lehetett az egyik legkomolyabb nyereséget elérni. Hirtelen tavaly ősszel, először lassan, majd kicsúcsosodva. A tegnap már beöntötték, mert tegnap már egy akkora emelkedés volt, hogy abból lett egy kisebb korrekció, de azt hiszem így is pluszban maradt még. És még jó pár ilyen papír van, amely vagy lassan, vagy néha ilyen robbanásszerűen kúszik fölfelé. Tehát egy kisebb papírokból épített portfólió, az bőven megverte még a blue chipeket egyébként tavaly is, meg tavaly előtt is, és az idei évnek az eddig tartó szakaszában is. Úgyhogy ez folytatódott. És tök érdekes. Na viszont akkor a Wall Streetre már csak annyi idő maradt. Említettük ezt a inflációs adatot, erre a kötvénypiacon estek az árak, az árfolyamok, vagyis a hozamok emelkedtek, ez a tőzsdének alapvetően nem volt jó, és ha a teljes piacot nézzük, akkor azért a részvényeknek a legnagyobb része lefelé mozdult, az indexek szintjén ez megint nem annyira egyértelmű, mert néhány nagy tech cég, amely viszont az előző napokban teljesített kifejezetten gyengén, az visszafelé pattant, így a NASDAQ pluszban tudott maradni, illetve pluszban tudott visszatérni, a másik két index az lefelé tartott, és most a Dow Jones, amelyik idén a legjobban teljesítő, az volt a legrosszabb már, ami a tegnapi napot illeti. Ugye kicsit megijedtek ettől a kamatpályától, viszont az elmúlt napokban kicsit gyalázott tech papírok közül néhány fölpattant és emelkedett. A Tesla kapott egy fölminősítést, azért emelkedett, hosszú-hosszú szenvedés, és most már egy hónapja ütik kőkeményen, de még így is messze magasabban van, mint amikor kiderült, hogy Donald Trump nyeri a választást. Úgyhogy ezek voltak az izgalmak. Zárás után meg ismert papírok közül. Reddit, a Reddit-et csapták, adjon a Reddit. A Reddit-tel lehetett irgalmatlan pénzt keresni, a négyszeresére ment gyakorlatilag néhány hónap alatt, és most ebből várakozások alatti eredményt produkált, az árás után 16%-kal csapták meg, még így is nagyon-nagyon magasan van, szóval a Reddit részvényre is érdemes odafigyelni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És itt van Toller Andi is, a legnagyobb spekuláns.
De jó reggelt! Sziasztok! Most ma nem vagyok annyira, még olyan rossz visszajönni szabadságról.
De hogy is a legjobb, én alig várom. Főleg, hogyha a medve vár itt engem, akkor az legkomolyabb. Az utolsó három nap már csak így fokozódik a várakozás, és
hát én nekem azzal a pillanattal álmodom,
mikor belépek, és megveregeti a vállamat.
Eszembe jutott a medve várja kisülte a cipó kezdetű, vagy nem tudom, népszerű kuplé. De ezt most nem fogjuk előadni. Mert élő lelkiismeretként itt áll Szoller Andrea, hogy híreket mondjon, leírhatatlan, higgyétek el, hogy mindenkit utál bennünket is.
Nem igaz.
De jó, hát igaz.
A komoly feladat ez számunkra egy kicsit valahogy.
Vidítsatok fel, igen, van igen, három igen. Órát.
Állok tótágast, az jó? Az a cintulának is bejött.
Okay. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 11 perc van, 2025. február 13-át írjuk. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Itt van velem Ács Agaben Gábor.
Sem Mihálovics, Mackó András.
Igen. A BBC miért chatbotot használ ehhez, amiről is írják, hogy pontatlan? Remélem felhívnak legközelebb, mielőtt hülyeséget írnak, ha csak nem a saját létjogosultságukat akarják hangsúlyozni, írja a mesterséges intelligencia legnagyobb hazai szerelmese, Zsoc hallgató, akit ehelyről is üdvözlünk természetesen. Nem szeretnénk teljes szívvel, ha sikerrel járna Zsoc hallgató és a mesterséges intelligencia közös munkája, mert akkor elmehetünk nyugdíjba. Úgyhogy csak óvatosan, Zsoltikám, mert tudunk, hol lakol.
Valamit nem fog tudni sose pótolni.
Mit?
Az egyedi személyiségjegyeket. A te dumádat például.
De már azt is.
Hát...
Remélem a szóvicceket tudja pótolni.
Csak 99%-ban tudja, és az 1% az elég lesz ahhoz, hogy felszínen maradhass. Szerintem.
Igen. Na, 0630-as, 698-098-0, hallgató kérdezi, ilyenkor a legjobb sátorozni, hová megyek a hétvégén? Egy, nem a hétvégén megyek, hanem egész hétre. Másrészt nem árulhatom el, mert ez titkos a helyszín. Bakonybél környéke, de úgyse találtok meg, hehe. Na, mert hogy a hallgató is fogy ki az ötletekből, hogy hol lehet ilyenkor jól sátorozni, szerintem bármelyik magyar középhegység alkalmas erre. De csak kalandvágyóknak felhívnám a figyelmet rá.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ez a Rákos rendező aka mini Dubaj, ez még kifogyhatatlan muníció.
De hát ez nyilván az is lesz.
Ad még az elkövetkezendő 3-5 évre minékünk.
De nagyjából meg kell, korlátozzuk azért, hogy ezzel kapcsolatosan mi hangzik el, mert de például, ugye most van az a pont, ahol nagyjából...
Nagyon érzékeny.
Hát meg nagyjából téma, tudod, hogy igen. Mi lesz a kritika, mostantól szerződés életbe lép.
Miért nem csinálják,
miért, nincs már
miért nem
azonnal,
fizetnek,
igen, miért igen. Nem fizetnek, stb.
De a kitakarításnál szerintem az egy adalék, legalábbis engem meglepett, de vagy szerkesztői válogatásomat Ács kollega kritizálja, vagy megerősíti, hogy ugye megy ez a szeméttel kapcsolatos purparlé és irtózatos mennyiségű szemétről van szó, aminek az elszállítása nyilván nem lesz 2 forint. A lényeg, hogy most a főpolgármester megírta, hogy a területen található legnagyobb szemétkupac az 1999. december 15-én leégett Budapest parcsának bontási törmeléke.
Igen, igen.
Érted? Ugye pont most volt a sportcsarnok építésének és a leégésének is nemrégiben az évfordulója, úgyhogy ezért ezt így betettem. Tehát, hogy ez egy kicsit azért pikáns.
Innentől
hogy kezdve 99 ilyen. Óta nem bírják onnan elszállítani.
Igen, tehát az állam dolga lett volna, meg a MÁVÉ, amely ugye állam felügyelete alatt, illetve tulajdonban is van, ez teljesen egyértelmű. Érdemes lesz majd így nagyjából eltolni magunktól, amikor megy a szócséplés ezzel kapcsolatosan. Ott van a szerződésben, hogy mi van, és együttműködési kényszer van. Hogyha nem tudnak együttműködni, akkor meg elállhat a szerződéstől a vevő, azzal járnák, ugye mi város lakók úgymond a legrosszabbul, mert akkor megint nem történne semmi, és akkor maradna a szemét. De hogy itt mennyire lesz konstruktív a kormány, illetve miután minden csak arról szól, hogy választási év következik, hogy ki tud megnyerni több szavazót magának. Következő évben azért ez inkább csak kommunikációs szintű vagdalkozás várható itt. Úgyhogy nem akarunk feleslegesen sok időt eltönteni ezzel, akkor ezeket talán nem érdemes figyelembe venni. De egyébként hasonló volt, a teljesen értelmetlen egymásnak esés, erről tegnap beszéltünk a úgynevezett metróbuszok kapcsán. A BKK kiadott egy közleményt ezzel kapcsolatosan, én tényleg próbáltam azzal a szemmel nézni, hogy van-e benne valami újdonság. Igazából nem sok, olyan, mintha válasz lenne Vitézi Dávidnak, aki betámadta Karácsony Gergelyt, hogy az ő ötlete volt, ezt csak átnevezte, és szakmailag helytelen, és már milyen dolog, stb. Tegnap beszéltünk. Ha valakit érdekel, hogy pontosan mi ez, gyorsabb buszjáratokkal javulhat több mint 100 000 külső kerületben élő budapesti közlekedése címmel van. Nagyjából elmondtuk, hogy miről van szó. Tisztába teszik még egyszer, hogy nem villamos fejlesztések helyett, hanem ameddig azok megvalósulnak, idéglenesen összekötnek buszjáratokat, hogy a külső kerületekből a metrókig gyorsabban és átszállásmentesen lehessen eljutni, és ezt be fogják nyújtani majd az illetékes bizottságnak. Ugye ez volt az egyik kritika Vitézi részéről, tehát minden a tervek szerint halad, és egy tesztidőszak kezdődik, előbb csak néhány járattal, majd egyre többel, és akkor ezeknek a tapasztalatai alapján fejlesztik ezt a rendszert, addig, ameddig a kötött pálya fejlesztés meg nem valósul, amíg eldől, hogy ott mekkora pénzeket lehet erre igénybe venni. Tehát nagyjából ennyi a történet, tök jó hír, tök feleslegesen volt ebbe vagdalkozás.
Szolidaritási hozzájárulás, egy kvázi adó, az ország 854 tehetősebb települése fizeti be a központi költségvetésbe, majd a tervek szerint ebből kompenzálják a kevésbé tehetős önkormányzatokat. Egy rendeletből kiderült, hogy ezt a szolidaritási hozzájárulást van, kik fizetik a legtöbbet. Akkor mondom a top 3-at. Az első Budapest főváros önkormányzata 89 milliárd forintról van szó, a második Győr 12,5 milliárd forinttal, a harmadik Debrecen 10,3 milliárd forinttal, és a negyedik Székesfehérvár 8,7 milliárd forinttal. Számomra meglepő, hogy a top 10-ben egyébként a fővárosi önkormányzat mellett ott van Zugló, meg ott van Óbuda, Békásmegyer, meg Újbuda is.
Uh-huh, külön kerületenként
is. Tehát azért a főváros összességében elég szépen fizeti ezt a hozzájárulási, vagy szolidaritási hozzájárulást. Aztán dolgok, amelyeket nem értünk, megint megrongálták a Margit hidat, mert hogy több koronáról is letörték a keresztet a Margit hídon a közelmúltban, ami sajnos nem példa nélkül, mert többször előfordult már, A városfejlesztési szakértő nyilatkozta az Indexnek, hogy a tett nem egyszerű vandalizmus, hanem támadás a alkotmányos rendünk ellen, és arra kérték a főpolgármestert, hogy állítassa vissza a híd díszítő elemeit az eredeti formájukba. El nem tudom képzelni, hogy ezt ki és milyen felindulásból követel ilyesmit. Aztán még Bercsényi utcáról egy hír. Betelt a pohár, beszűkítenék az italozók lehetőségeit. Az éjszakai szeszes italfogyasztás nem csak a Buli negyedben, de a budai oldalon, a 11. kerületben is szembeállította a helyben lakókat a fiatalokkal. A kerület nem rendet vágna a dologban. A 11. kerület polgármestere szerint azzal semmi probléma nincs, a különböző vendéglátóhelyeket esténként 22 vagy 23 óráig az oda betévedő vendégeknek szeszes italokat szolgálnak fel. De a Bercsényi utca kritikus pont, az erjesztője annak, hogy elinduljon az ügyben valami folyamat. A Gárdonyi tértől az egyetlen felé vezető kis utca ugyanis tele van vendéglátóhelyekkel, jó időben pedig teraszok is kapcsolódnak hozzájuk, és hát ezeket korlátoznák, és hát a jó kérdés, akkor mi van, ha dohányboltok és benzinkutak alkohol kínálatával, mert hogy amikor bezárnak a vendéglátóhelyek, akkor átvonul a úri közönség ezekre a helyekre, és ott folytatja közterületen a mulatozást, ami zavarja az ott élőket természetesen.
Hát végülis hasonló történet a Turbina esete is a 8. kerületben. Egy nagy vita van a szórakozó hely, illetve a zenés rendezvény, kitűnő zenés rendezvényeket tartó népszerű helyszíne és az önkormányzat között. Most úgy tűnik, hogy eléggé ellehetetleníti a működését, hogyha a nagy teremben zajló zenés rendezvények engedélyét visszavonták, de este 10 után már nem lehet ott semmit csinálni. Vita zajterhelési adatokra hivatkozva, amit egyébként a Turbina vitat, és most éleződik a meccs az önkormányzat és a Turbina között. Erről is több helyen lehet olvasni, itt a Telex alapján foglaltuk össze, tehát azért az jó lenne, hogyha valahogy a békés egymás mellett élés az működhetne. Tehát mondjuk egy nagyon fontos és izgalmas programokat kínáló kulturális létesítmény az működhetne, de úgy, hogy mondjuk betartva a szabályokat. Nem igazán értem, hogy hogy lehet többféleképpen mérni, vagy hogy mi nem egyértelmű, vagy hogy hány szó volt túllépve, most csak az egymásra mutogatást látjuk, de hát reméljük, hogy azért ez rendeződik. Igen. Majd. Na, jönnek az árstoppok.
Menjünk, nézzük. Igen. Meg. Ha jönnek, akkor mi lesz?
Visszatér az infláció, visszatérhetnek az árstoppok. Visszatér, ezért aztán egyik kedvenc dalunk is.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
No, azt hiszem, hogy a figyelem felkeltés megvolt a következő beszélgetés iránt, a Belga Árak című számát hallottátok az elmúlt percekben. És ugye felmerült, hogy megint elszálltak az árak, amelyek egy részét árstoppal állítanám meg a Nemzetgazdasági Tárca vezetője. Nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé, hogy mi történt. Nagybauer Katalin lesz a kalauzunk, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Csókolom a kezeit, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is.
Először is menjünk egy kicsit hátra. Mikortól datálható az élelmiszerárak? Mert elsősorban az élelmiszerekre lebegtették be az árstopp bevezetésének a lehetőségét. Mikor indultak el az élelmiszerárak felfelé, és mitől?
Ugye volt egy hatósági áras intézkedés már az előző időszakban, 18 hónapon keresztül tartott, 2022. február 1-től került bevezetésre. Ez egy nagyon-nagyon tanulságos időszak volt, ugye itt először 7, majd aztán 9 termék fogyasztójárát fogyasztotta be a kormány, és ennek nagyon sok veszélye volt, amit annak idején is próbáltunk hangsúlyozni. Egyik, hogy erősödött az import, áruhiány volt esetenként, illetve torzultak a termékpályák, növelte végsősorban az inflációt hosszú távon, tehát ez nagyon jó, hogy kivezetésre került, és mi azt gondoljuk, hogy most, amikor az árak újra emelkedni kezdenek, ennek a hátterében érdemes vizsgálódni, kutakodni, ezt próbáljuk egyeztetni mi is a szaktárcával ebben az időszakban. Természetesen ezeket a számokat mindenki érzékeli, a vásárok pedig azt érzik, hogy az árak emelkednek. Ugye most 5,5% volt a januári élelmiszer infláció 2025-ben, ez hasonló mérték utoljára 2021 októberében volt, amikor elindult ez a folyamat, és valószínű, hogy a kormány most ennek a folyamatnak a megállítására törekszik, és ez abszolút közös cél, tehát ez nagyon fontos ilyenkor ezt mindig hangsúlyozni, de azt is mindig hozzátesszük, hogy a kereskedők hozott anyagból dolgoznak, beszerzési áralapon áraznak, úgyhogy érdemes lenne, hogyha egy ilyen tripartit jellegű egyeztetést tudna megvalósítani a kormány, nem csak a kereskedőket bevonva, hanem ugye a feldolgozóipari szereplőket, a termelőket, mert az előző időszaknak a bérnövekedése bizony minden egyes soron, amin keresztül megy egy termék a fogyasztóig eljutva, addig ezek a béremelkedések, energiaárnövekedések mind-mind belekerül az önköltségi ár szintjébe.
Lehet, hogy mondjam, azt látni, hogy a termékpálya mely szereplőjénél nőtek meg ezek a költségek, ami ezt az árnövekedést okozta? Mert sokan a kereskedőkre mutogatnak, és ugye az árstopp pont a kereskedőket érinti.
Így van, és nagyon jó, hogy erről beszélgethetünk. Ugye még az árstopp idején volt egy tejpiaci jelentés, amit a versenyhivatal készített el. Ugye ott is pont a tejtermékeknek az árai emelkedtek, nyilván a hatóságáros termékeké nem, de az összes többie igen. És ott kimutatta a versenyhivatal azt, hogy nem a kereskedők nyerészkedtek ezen az áremelési hullámon sem. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ebben a szakaszban egyeztessünk, mert ahogy ön is ezt pontosan jól látja, hogy minden olyan tétel, ami a beszerzési árig eljut a terméket, tehát ténylegesen akár a mezőgazdaságtól, a termelő ágazattól, a feldolgozóiparon keresztül, mindenhol, ahol ez a termék keresztül megy, ott mindenhol érintett a bérek emelkedéssel kapcsán. Ugyanez vonatkozik a kereskedőkre is, tehát most annyiban másabb a kereskedőknek a szerkezete, hogy olyan árrést alkalmaz mindig egy kereskedelmi lánc, vagy egy kiskereskedelmi vállalkozás, hogy az árrés tömegből ő fedezni tudja a költségeit. Mert hogyha ugye nem tudja fedezni, akkor nem tud fenntarthatóan működést garantálni. Természetesen az árrés és a költségek közötti rés az a profit. És amíg ez a profit nem növekszik, amíg kimutathatóan a KKV szektorban nekünk tagváltainknak nagyon komoly kimutatásokat készítettünk, pont védve mondérbecsületét még a hatósági ár alatt, tisztán látszott, hogy nem a kereskedők profitja nőtt ebben az időszakban. A feldolgozóipari szereplők, akik ebben a hatósági áras történetben érintettek voltak, amikor ők is annyiért adták a terméket, amennyiért akarták, a kereskedőknek pedig befagyasztott áron kellett értékesíteni, akkor természetesen ők egy sokkal jobb pozícióban voltak. Mi azt kérjük most a kormánytól, és ebben, illetve a szaktárcától természetesen, hogy ebben a következő napok, hetek tárgyalásai során az érintett minden szereplő, az ellátási lánc minden szereplője vegyen részt, és ténylegesen együtt próbáljunk megoldást találni.
Uh-huh. Megvannak nyilván a tapasztalatok, és említette néhány gondolat elejéig, hogy milyenek voltak ezek a tapasztalatok. Ugye emlékszünk egészen elképesztő és extrém piaci mozgásokra a tejpiacon, amikor bevezették az árstoppot, meg amikor ugye csak a csirkemell volt árstoppos termék, és akkor ott a többi része a csirkének az teljesen más pályát írt rá, amikor a trapista sajt drágább volt, mint a francia luxus termékek. Szóval mi volt a legnagyobb tanulság a kereskedői szemmel az árstopnak, hiszen próbáltuk már ezt a szabályozási módszert nem is olyan régen?
Igen, talán az, hogy mi nagyon vártuk ennek a kivezetését, mert egyszerűen ténylegesen így volt, hogy áruhiány lépett föl, és sajnos a szankciók azok nagyon kemények voltak. Tehát ugye kötelező készlettartása volt a kereskedőknek, tehát nem csak az volt a probléma, hogy minden egyes eladott darabon, amikor egy beszállító partnertől magasabb áron kapta a kereskedő, mint amennyiért 18 hónapig értékesíteni kellett, nyilván minden soron vesztesége keletkezett. Emellett még a hatóság, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése is kőkeményen vizsgálták azt, hogy azokat a kötelező készleteket tartják a kereskedők is, hanem súlyos bírságokkal sújtották a vállalkozásokat. Tehát nagyon szeretnénk, hogy ebben egy egyeztetés, párbeszéd és meghallgatás legyen, és ténylegesen a cél szempontjából minden eszköz bevetésre kerüljön, egy olyan puha intézkedésrendszerrel, amely ténylegesen nem egy hatósági árjellegű, mert ez a sor végén senkinek nem volt jó.
A hallgatók kérdezik, hogy például az adócsökkentés az járható út-e, de én úgy tudom, hogy azért egy csomó élelmiszerre már kedvezményes áfa van, tehát azt nagyon nem lehet hova csökkenteni.
Így van, kedvezményes áfa van nagyon sok alapvető élelmiszerre, biztosan költségvetési szempontból sem lehet nagyon könnyen áfa körökhöz, áfa százalékokhoz nyúlni. Valószínű, hogy egy olyan tabula rasa lenne szükséges, amely nem csak a kereskedőket, hanem a feldolgozóipari szereplőket, termelőket is egy olyan önmérsékletre sarkalja, amivel tulajdonképpen mindenki a lehető legjobb árkalkulációjával próbálja a piacot kínálni.
Van egyeztetés a tárcával? Mert ez egyelőre egy Facebook bejegyzés, és nem több. Ön többet tud erről, hogy akkor tényleg gondolkozik ennek a zárstopnak a bevezetésén a szaktárca?
Igen, mi azt biztosan mondhatjuk, hogy szövetségünk jövő héten szerdán a szaktárcával fogyasztóvédelmi és élelmiszerár témakörökben egyeztetni fog, és bízunk abban, hogy ezek a gondolatok, amikről most is beszélgethettünk, ezek ott is majd meghallgatásra kerülnek.
Az is egy felvetés, megint csak hallgatói felvetés, hogy a beszerzési lánc rövidítése az mennyire segítene az árak elleni küzdelemben?
Túlzottan nem lehet rövidíteni egy ellátási láncot ennél jobban. Tehát azok a kereskedelmi szereplők, akik közvetlenül a termelőkkel, feldolgozóipari szereplőkkel tudnak kapcsolatba lépni, természetesen ez eddig is így működött, de van nagyon sok több tízezer olyan kereskedelmi vállalkozás, amely nagy kereskedelmi partnereken keresztül kapja meg a terméket, mert Magyarországon ilyen a lakosság és a település szerkezet, illetve a kereskedelemnek a szerkezete. Tehát a rövid ellátási láncok ugye helyi termékek vonatkozásában relevánsak, ezek működnek is. Amikor helyi termékeket vonunk be ugye 40-50 kilométeres körzetbe, de természetesen amikor egy nagy, feldolgozóipari termék, ipari terméknek a disztribúciójáról van szó, akkor ezek a láncok már nyilván lerövidültek oly mértékig, olyan fokig, ameddig ez működésben vállalható és kivitelezhető.
Még egy utolsó kérdés, ez pedig az, hogy ugye veszteséget okoz, nyilvánvalóan ezt halljuk, vagy hallottuk öntől is, és akkor ugye megint csak a kormányzati kommunikációban is felmerült az, hogy hát átsúlyozzák a dolgokat, tehát azt a veszteséget, amit egy kereskedő elszenved mondjuk a csirke mellett, amely árszoppos, azt behozza mondjuk a mustáron. Most mondtam két hülye példát. Ez mennyire jellemző, mennyire várható, hogyha bevezetik ezt az árstoppot? Mert ezt sem minden kereskedő tudja megcsinálni.
Így van, és az a legnagyobb probléma, hogy ez a kis vállalkozás, ahol mondjuk a hatóságjáros termék egy sokkal nagyobb arányt képvisel az ő árbevételéből, mint egy mondjuk egy nagy lánc szereplőinél, akkor az a kiskereskedő sokkal nehezebb helyzetben van, mert ugye, ahogy említettük is, a kereskedőnek az a feladata, hogy olyan árrést tudjon termelni az eladott termékek értékesítéséből adódóan, amely fedezi az ő költségeit. Hogyha ő nem tudja a költségeket fedezni, akkor az néhány hónap után egyszerűen működésképtelené teszi a vállalkozást. Tehát azt lehet, hogy van egy hatóságjárés negatív árréssel kötelezi a kormány a kiskereskedőt, de neki az a negatív árés az valahol meg kell, hogy termelődjön, mert különben bezárja a boltot. Tehát ez igazából sajnos ennyire egyszerű, és ezért félünk mi attól, aggódunk, hogy pont megint az a kereskedői réteg lehet ennek a veszélyeztetettje, hogyha lenne újra hatóságjár, mert a korábban is volt, akinek sokkal nagyobb arányt képvisel az a néhány termék a forgalmából, mint egy olyan kereskedelmi vállalkozásnál vagy egységnél, ahol látjuk, hogy az 2-3 százalékot képvisel csak összesen. Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Sajnos ilyen szempontból nehezebb helyzetbe kerültek a kis vállalkozások a hatóságjár kapcsán, mint a nagyok.
És ugye igen, és ugye lehetett látni, hogy mennyire csökken a kiskereskedelmi egységek száma, erről mi is beszéltünk itt a műsorban, és ugye azt is lehet látni, hogy egy ilyen lépés pont a hazai tulajdonban lévő kereskedelmi vállalkozásokat viseli meg jobban a szűkebb szortiment miatt, és hát ugye látjuk, hogy terjednek például a hard discount láncok Magyarországon. Köszönjük szépen, ők ebből még külön profitálnak is. Gondolom, van, meg ők könnyebben kiheverik eznek az intézkedésnek a gazdasági hatásait.
Igen, ez mindenkinek fáj, csak amíg a nagynak ez egy fájdalmat okoz, az a kicsinek egy koporsószög. Tehát a kiskereskedelem sokszínűségének fenntartása érdekében ezek a kemény intézkedések biztos, hogy mérlegelendők, mert nem biztos, hogy célra vezetnek.
Jó, nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk a dolgot, illetően hála önnek, szép napot!
Köszönöm önöknek is, minden jót és szép napot kívánok.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Nagy Bauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával néztük meg egy kicsit az árstopp hátterét. Most én elhiszem, hogy fogyasztóként nagyon mérgesek vagyunk, akár a csirketartókra, akár a csirkevágóhidasokra, akár a csirke nagykereskedőkre, akár a csirke kiskereskedőkre, de például azért vegyük tekintetbe az energiaárnövelést, vegyük tekintetbe a forint árfolyamának az alakulását, és vegyük tekintetbe a derék minimál béremelést. Hát azért megláthatjuk, hogy ezek a gazdálkodó szervezetek, ha nem akarják lehúzni a rolót, akkor ezeket a költségeket át kell, hogy hárítsák. Ránk fogyasztók,
nem hiszem, hogy rájuk lennének az emberek.
Hát én itt most a hallgatói üzenetek alapján valami ilyesmit látok. Igen.
Hát keresgélik, igen, a hallgatók, hogy hol lehetne, tehát milyen úton, módon lehetne olyan változást elérni, hogy valamilyen szinten ezt a
megkérdezik, hogy mi az a hard discount
nélkül, tegyük hozzá, mert ugye annak a visszagyűrűző negatív hatásai azok közismertek. Hát jó, meglátjuk, hogy mi dönt. Kommunikációs
ez
szempontok,
az... vagy... Jaj, de szép tikja van a hallgatónak. Sanyikám, gratulálok. De szép tikja. Elküldte a tyúkját, hogy őt nem érdekli ez az egész árstopp, nem stopp, mert neki van saját csirké.
Honnan
és elküldte...
tudod, hogy az az ő csirké?
Hát szerintem én ismerem olyan régen Sanyit, hogy ő szerint... Én kinézem belőle, hogy ő neki van csirké, de majd megírja, hogy... ez a sajátja, vagy valami Photoshop artistaként állított elő. Na, menjünk tovább. Jön a napközi, szusszanunk egyet, aztán kicsit témát váltunk. A globális befektetési környezet alakulását fogjuk vizslatni nem oly soká. Ha velünk tartotok, akkor meghallhatjátok ezt a beszélgetést is.
Nyertél. Sanyi megírta, hogy az.
Tudtam.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
No kérem szépen, akkor nézzük csak ezt a globális befektetési környezetet, hogy ezt mi alakítja és milyen irányba taszajtja.
Vagy ki.
Vagy ki. Ja, hát ez egyszerű. Igen, egyszerűbb, mint eddig volt. Loncsák András, a VIG befektetési alapkezelő befektetési igazgatója, dekódolja a folyamatokat. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Szervusz! No, mit mutat a befektetési barométer? Mi jöhet a tőzsdéken, mi jöhet a devizapiacon, mi jöhet a kötvények tekintetében, gazdasági mutató.
Mi dönt erről, mi mozgatja, igen, a tárfolyamokat.
Igen, úgy, ugye eddig sem unatkoztunk a gazdasági ciklusokat és a tőzsdét tekintve, de a Trump elnök megválasztása óta lehet mondani, hogy hétvégén sincs nyugalom, hétvégén sincs gólra idő, ahogy egy könyvcímét idézzek. Ugye X és a Twitter bejegyzéseket folyamatosan figyelni kell nekünk, mint a befektetőknek, hogy hogyan nyithat a hétfői kereskedés, attól függően, hogy ugye milyen közlemények születnek, és ezek nagy mértékben befolyásolják a hozamokat. A tőkepiaci ciklust mi egy ilyen befektetési órán keresztül nézzük, előretekintő indikátorokat követünk, hogy merre mehet a gazdasági növekedés és az infláció a következő időszakban, ugye ennek rövid távú hatása van, a következő néhány hetet, hónapot határozza meg. Úgyhogy az ellenben azt látjuk, hogy egy kedvezőbb irányt vesz ez a mutató, a növekedés egy kicsit erősebb korábbinál, viszont megjelent egy inflációs veszély, Tehát kezdünk egy ilyen fellendülés szakaszból egy túlfűtött szakaszba átmenni. Ezek, ahogy említettem, ezek rövid távon néhány hónapot meghatározó indikátorok. Ez alapvetően jó a kockázatos eszközöknek, a globális értelemben szétválnak, főleg az amerikai gazdaság, ami ezt a növekedést hajtja. Európában is láttuk, hogy egy kicsit jobban növekedés, mint az elemző várakozás, és Kína nagy kérdője a deflációs, stagflációs problémájával. Ott is egy picit jobbak a rövid távú növekedési kilátások. De hát ugye ezt most mindent szinte összehuszálnak a hétvégi tweetek és az aktuális bejelentések és a Trump által jelzett irány.
A nagy kérdések nem is dőltek el, ugye? Mert ilyen nagyon furcsán politizál az amerikai elnök. Mindenki azt mondta, hogy jön, hozza a vámjait, ez aztán egy kicsit az égbe löki majd az amerikai kötvényhozamokat, ez az éppen bimbózó európai növekedésnek odaver, ennek nem fognak örülni a kínaiak, lezárja a határokat a vendégmunkások előtt, ez majd ilyen a vámokkal együtt inflációt gerezt, de igazából még nem dőlt el semmi, mert jó, belengedte a vámokat, aztán felfüggesztette a vámokat. Szóval, és nem lehet tudni, hogy mi van. Ez ilyen nagyon bizonytalan környezetnek tűnik, vagy azért itt is vannak fogózkodók?
Hát az mindig van kérdés, hogy jók-e azok.
Meg hogy biztosak, nem szokadnak ki a falból.
Hát ugye azt látjuk, hogy a részvényárak, a részvény magasan vannak, a részvénybefektetők Amerikában alapvetően, részvénybefektetők bíznak Trumpban egyenlőre, kötvénybefektetők nem. Tehát az amerikai kötvényhozamok emelkednek, részvényárak emelkednek, és emelkedik az arany is, ami egy, ugye azt látjuk, hogy modernkori Nagy Sándorként bizonyos gordiuszi csomókat átvág, itt gondolok az amerikai költségvetésre, annak ellenére, hogy ugye nagyon komoly intézkedéseket látunk Musk vezetésével, és ugye megtanultuk, hogy Muskkal szemben menni nem nagyon érdemes. Ennek ellenére a hozamok mennek föl, van egy kis inflációs kockázat, az amerikai infláció kicsit magasabb lett. Láttuk a magyart is, hogy az is följebb ment. Viszont az orosz-ukrán háború lezárása ugyan friss hívek alapján, mintha ott ez a csomó átvágásra kerülne, de közben a újabb szálakat bogoz össze máshol, akár a Grönland, Kanada, Mexikó, amiről ugye főleg Gáza, amiről ugye mindenki tud, tehát kicsit vegyes, és így a vámokat tekintve még így nem is említettem, hogy ugye valószínűleg ezek az első körös vámok, amiket láttunk eddig, amik a választási kampányban megígért intézkedéseknek felelnek meg, migráció, illegális migráció megállítása, fenntartható behozatala, de kicsit ez a Mad Men teória alapján lépett, és a dealt próbálja összehozni, viszont én attól tartok, hogy és elég sok Trump körüli döntéshozót hallgatva, jöhet egy második kör a vámok terén, ami nem a választási kampányban megígért rövidtávú intézkedéseket szolgálja, hanem inkább az amerikai költségvetési bevételek növelését és a termelési folyamatok egyes utánból való áthelyezésre ösztönözheti. De én azt gondolom, hogy ez, ami már így komolyan megrendítheti a gazdasági láncolatokat, világrendet, egy kicsit az nagyobb, én nagyobb hatást várok a részvénypiacon, ugye a bizonytalanság megnő, és azért mint befektetők a bizonytalanságot nem szeretjük.
Oké, menjünk más instrumentumokra. Mi a helyzet a kötvényekkel?
Ugye a kötvények, amik Amerikában elindultak fölfele, mi azt gondoljuk azért, hogy a kockázati felárakat tekintve, tehát hogy a részvény, árazás, hogyan tudjuk összehasonlítani a kötvényekkel. Amerikában egyértelműen a kötvények tűnnek vonzóbbnak, hosszú távon gondolkodva. Mi a fejlett kötvény alapunkat igen, preferáljuk ebben az időszakban. Mi azt gondoljuk, hogy ez az amerikai költségvetési hiány, lefaragás, ez sikeres lesz. Viszont az nem szabad amellett elmenni, hogy egy nagyon komoly befektetők még az amerikai kötvénypiacot sortolják, az emelkedéssel játszanak. Azonban még mehet följebb, de ezek hosszú távon már egy jó beszállási pontot jelentenek, főleg úgy, hogy a forint most elég erős az elmúlt időszakhoz képest, 400 felé menetel, talán ez egy jó beszállási pont olyan devizakötvények fele, ahol egy hozam csökkenésben is lehet bízni, de hogyha nem, akkor is ez a nominális hozam, vagy ez a 4,60, ami most dollárban elérhető, azt gondolom, hogy elég kedvező. Ugye ennek a jellegű 10 éves befektetéseknek, egy 10 éves homlok kötvénynek, vagy a mi alapunknak azért a durationje komolyabb kockázatot jelent, 7 év duration az amerikai 10 évesnél, a mi alapunknál ilyen 4,5, ami azt jelenti, hogy 100 pontos hozamváltozásnál 4,5-5%-ot változik az adott befektetés árfolyam, hogyha lefele jönnek a hozamok, akkor nyilván ez jó irányba történik, és akkor a befektetők ebből nyerhetnek. És ugye nagyon fontos most, hogy a közös dilemmánk, az infláció ugye kicsit emelkedik, egy tavalyi nagyon alacsony mélypont után Amerikában, de ugye nálunk is eltűntek a magas állampapír hozamok, ami a lakosság számára nagyon kedvező volt, hogy hogyan tudunk inflációt meghaladó hozamot elérni, reálhozamot nyújtani az ügyfelének, ugye ez a fő célunk, és ez egyik szerintem ami lehetőség. A másik lehetőség szerintem a részvénypiacon is keresendő. Ugye említettem azért, hogy a amerikai részvénypiac nagyon drágának tűnik. Ugye a NASDAQ árazása 27-szeres pépere, előretekintő pépere szempontjából. Ez valahol legdrágább 1%-ban tartózkodik. Tehát teljes sebessége padlógázzal száguld ez a NASDAQ az autópályán. Az első külfelverődés szerintem megtörtént, ez a DeepSeek volt, hogy ennek lesz-e komoly hatása, hogy mikor lesz, az még kérdés, de hogy a részvénypiacon azért nem vagyunk teljesen pesszimisták, ugye említettem ezt a Gordiusi csomó átvágást, itt ez a legfrissebb hírek, hogy az orosz-ukrán tűzszünet is valamennyire haladhat, hogy tegnap volt tárgyalás a felek között, és ugye a részvénypiac erre már úgy reagált, a lengyel piac a novemberi mélyponton már 20%-ot emelkedett, de még mindig olcsó. Tehát ezt a területet, nem csak a lengyel, az egész régió...
Igen, de hát nem az amerikai tőzsdét kell csak szemmel tartani, vannak más, a világ más szegleteiben. Igen, igen.
De egy szép trendje, hogy ezek a piacok azért elkezdtek elég markánsan felértékelődni, igen, így együtt szépen.
Tehát itt tényleg van egy átütés, egy tűzszünetszerű elmozdulás, akkor azt gondolom, hogy ez Londonból, New Yorkból is szemmel látható lesz, és akkor úgymond ez egy jó befektetési sztorit szolgálhat egy magasabb amerikai árazásból. Ugye az amerikai részvénypiac market cap-é, az a globális market cap 73%-a, amit az amerikai GDP csak 25%. Egy kis kiáramlás a amerikai NASDAQ, az a Mag 7 részvényekből, amit egyébként elkezdődött, egymás között a divergencia megindult. Egy kis kiáramlás nagyon nagy segítséget jelentett Európának, vagy a régiónak, vagy egyéb más eszközöknek. Ezt láttuk az idei teljesítményben.
Okay. Na, köszönjük, kaptunk némi kapaszkodót, reméljük sziklaszirádnak bizonyulnak, majd az idő eldönti. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Minden jót, sziasztok!
Szia! Loncsák Andrással váltottunk néhány szót, ő a VIG befektetési alapkezelő befektetési igazgatója.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Kedves hallgatók, megvan-e az a jelenet a Terminátorból, amikor Sarah Connor atléta trikóban teljesen kigyúrva, összeszorított fogakkal írtja a Terminátort? Na, ilyen Czoller Andi hangulata ma reggel, úgyhogy nagyon távolságtartóan próbáljuk meg őt munkára ösztönözni.
Ugye ez, hogy szemmel gyilkolok?
Így, pont így.
Hát pedig nem így érzem
magam. Én egy enyhe javulást érzek elmúlt egy órában.
Azért, mert hogy a beszélgetésre figyeltél, mint én is, de oldalra néztem, és abszolút Sarah Connor jött át. Na, lássuk, mi sül ki ebből. Emberkísérlet következik, Czoller Andi és a hírek.